Szeretettel köszöntünk mindenkit a ma délelőtti Isten tiszteletünkön. Isten jelenlétében jöttünk, és kívánjuk, hogy mindannyian érezzük otthon magunkat Isten jelenlétében. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki teremtettél, fenntartasz és kézben tartasz mindent. Amen. Hallgassuk meg Isten bennünket megszólító szavát, most az Ószövetségből, Sámuel második könyvének 7. fejezetéből, 12-től 17-ig terjedő versekből. Isten Nátán prófétát küldi Dávid királyhoz ezzel az üzenettel. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökké. Atya leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihez illő bottal, és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan a beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Amen. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, szívünkbefogadását, megélését. Imádságban feleljünk most a szavára. Legyen tiéd a hódolat és a dicsőség ezen a mai reggelen, mennyi édesatyánk. Szeretnénk a te jelenlétedbe jönni, megérkezni, és szeretnénk azt a rendeltetésünket betölteni, amelyet már a világ teremtése előtt szántál nekünk, hogy ismerjünk meg téged, fedezzünk fel téged, csodálkozzunk rá a te nagyságodra, a dicsőségedre, Isteni mi voltodra, és hogy hódoljunk neked. Istenünk, itt vagyunk most így a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy te összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük az indítatást. A lábaink hoztak bennünket, de tőled jött a gondolat, hogy menjünk. Köszönjük, hogy adtál vágyat a szívünkbe, a találkozásra, a testvérekkel való együttlétre és a veled való találkozásra. Istenünk, köszönjük neked, hogy amikor tisztán látunk, akkor tudjuk azt, hogy nekünk dolgunk van veled. És megvalljuk neked azt is, hogy sokszor sajnos nem látunk tisztán. Sokszor hajlunk arra, hogy a hétköznapok gondjai, terhei, a mindennapoknak a sodrása valahogy elsodorjon bennünket is, és a számunkra fontos dolgok valahogy túlnőnek rajtad, és az igazán fontos sokszor nem kerül sorra. Úrunk, szeretnénk most ezzel szakítani, szeretnénk most a te segítségedet kérni, a te szent lelked által, hogy legyél itt jelen közöttünk, és kérünk azért, hogy mi is hadd legyünk jelen. Szenteld meg most így a szívünket, válasszad el a mindennapoknak a gondjától, bajától, azoktól a kérdésektől, félelmektől, amelyek mostanában kötöznek bennünket, és kérünk azért, hogy adjál most egy olyan együttlétet, amikor tudunk rád figyelni. És a te lelked csodája nyomán megnyílik előttünk az ige, és szólsz hozzánk, beleszólsz az életünkbe. Mondd azt kérünk, amit hallanunk kell. Amen. Az az ige szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt. A Királyok első könyvének 11. fejezetében van megírva. 11. fejezet 9-től 13-ig terjedő versekben. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt szíve az Úrtól, Izrael Istenétől, aki kétszer is megjelent neki. És erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak: mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt. A fiat kezéből fogom kiszakítani, és nem az egész országot szakítom ki, egy törzset adok a fiadnak, szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Amen. Amikor készültem, azt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek, hogy szükséges fenyítés. És nagyon örülök neki, hogy annak ellenére, hogy ez rajta volt a liturgiás lapon, még mindig itt van a gyülekezet. Hát amikor beléptünk és rátévett a szemünk, nem biztos, hogy annyira ez volt az, amivel így vasárnap reggel szívesen érkeztünk volna meg, vagy amire szívesen rászánnánk egy szép napsütéses délelőttöt. De mégis valamiért a Szentírás beszél erről, hogy a fenyítés szükséges, és szükséges fenyítésről beszél itt most. És azt hiszem, hogy ez az a téma, amihez igazából mindannyian tudunk sok mindent hozzáfűzni. Vannak tapasztalataink. Hogyha körben nézek, akkor látom azt, hogy nagyon sokan szülőként vagyunk jelen. És hát persze, szülőként az ember mit sem lát szükségesebbnek, mint hát éppen a fenyítést. És mondhatjuk, hogy igen, ez szükséges. Hogyha a gyerekeinkre gondolunk, akkor a sok szeretet, meg az aranyos dolgok mellett eszünkbe jutnak néha bizony egészen hajmeresztő ötletek, meg vállalkozások is, amelyekbe nagyon lelkesen fognak bele. És az ember rögtön tud mellé tenni küzdelmeket is. Hányszor mondtam, hányszor könyörögtem, milyen módon játszottam már el, hogy ez ne így, hanem úgy. Bizony szükséges a fenyítés. A szülői oldalunk ezt mondja. De azt hiszem, hogy akik itt vagyunk, mindannyian gyermekként is vagyunk itt, gyermeki tapasztalatokkal is rendelkezünk, és hogyha ez a fenyítés szó, ez valahogy fölvetődik, akkor nagyon sokszor gyermeki emlékeket pendít meg, és az is lehet, hogy rossz emlékek kapcsolódnak hozzá. Esetleg visszaemlékezünk egy-egy olyan esetre, amikor úgy ítéljük meg, hogy a szüleink túllőttek a célon. Vagy alkalmazták a fenyítést, de pont egy olyan helyzetben, amikor azt nem kellett volna, vagy nem úgy kellett volna. Vagy esetleg nem is én rajtam kellett volna, hanem a testvéremem. Biztos, hogy vannak mindannyiunknak emlékeink igazságtalanságokról is. Azt gondolom, ezeknek talán a nagyobbik része olyan igazságtalanság, ami csak vélt igazságtalanság. Nekem fájt a fenekem, azért érzem igazságtalannak. De mivel a szüleink is emberek, ők is hibáznak, ezért biztos vagyok benne, hogy vannak jogos sérelmeink is. Lehet, hogy mégsem kell a fenyítés. Hát, hogyha ezek az emlékeink erősödnek föl, és ezekre tekintünk, akkor lehet, hogy van közöttünk olyan valaki, aki szülőként is azt mondja, hogy hát én pedig elhatároztam. Én nem fogom ugyanazt csinálni, amit a szüleim tettek velem. Én már pedig nem fogok a gyerek fenekére csapni. Leültetem és elmagyarázom neki. Majd szeretettel rávezetem az igazságra. Nem szeretnék most nevelés technikai kérdésekben ítéletet mondani, minden esetre azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a Bibliától nem idegen a fenyítésnek a gondolata. Még testi formában sem. Kérdés, hogy vajon releváns-e ma? Vajon a fenyítés tényleg szükséges? Vajon tényleg kell, hogy a helytelenítő megjegyzéseket esetleg összevont szemöldök, felemelt hang, vagy fenékre csapó kéz is kövesse? Azt hiszem, hogy ez egy összetett kérdés, és valószínűleg nagyon alkatfüggő is. Ki miből ért, ki miből tanul, kinek mi az a nyelve, ami működik. Azt gondolom, hogy nincsen két egyforma gyermek. Nekünk pont kettő van, és pont kétféleképpen működnek. És emlékszem arra, hogy ami az egyik esetben működött, az a másikban nem. Lehet, hogy valakinél abszolút nincsen szükség egyáltalán fenékre csapásra sem. Elég a szép szó, elég egy összevont szemöldök. De a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a nevelés elengedhetetlen velejárója. Kicsit olyan ez, mint amikor az ember tolja a fűnyírót a kertben. Nem csak terelgetünk, nem csak irányítunk, vagy jó irányba fordítunk, hanem bizony, hát a fűnyíró az vág. És valamikor olyan helyzethez érkezünk, olyan állomáshoz, amikor valamit le kell vágni. És hogyha a kert sírni tudna, akkor biztosan sírna. A fűnyírónak nagyon éles a kése. De mégis, amikor egy alapos, gondos fűnyírás után végignézünk a munkánkon, akkor azt látjuk, hogy a kertnek mégis a hasznára vált. Talán minden családban egy nagyon kritikus kérdés a konnektorokkal való bánás. Nálunk is ez volt az egyik nagyon jellegzetes kérdés, amikor felvetődött ez a kérdés, hogy hát most akkor hogyan értessük meg a dorka lányunkkal, hogy abban nem piszkálunk. És valami egészen különös vonzalmat érzett mindig a falban levő lukak iránt, és nagyon szeretett babrálni benne. És hát az ember tanítgat, magyaráz, fejére áll, elbábozza, hogy ez miért nem jó. De a tapasztalat mégis az, hogy az üzenet akkor megy át igazán, hogyha meg van pecsételve egy kézet csapással. A fenyítés időnként szükséges. És most, hogyha kifejezetten a gyereknevelésnek a kérdéseitől szeretnénk egyel hátrább lépni, és nagyobb általánosságban megnézni ezt a kérdést, akkor ugyanúgy el kell ismernünk, hogy a fenyítés szükséges. Az embernek szüksége van a fenyítésre. És ez az Istennel való összefüggésben is igaz. Maga Isten mondja azt, hogy ő megfenyíti azt, akit ő fiává fogad. Isten végzi a maga nevelő munkáját a mi életünkben. Persze, Isten beszél. Elmondja, hogy hogyan éljük az életünket. Ott van előttünk az Isten törvénye. Látjuk, hogy mi az, ami az Istennek kedves gondolkodásmód, az Istennek kedves beszéd, az Istennek kedves cselekedetek. És mégis, a szép szó mellett időnként szükségünk van a fenyítésre is. Mielőtt ennél akár csak egy szóval is többet mondanék, egy nagyon-nagyon fontos alapelvet szeretnék rögzíteni. Ez pedig az Újszövetségnek az üzenete. Nincsen immár semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez egy nagyon fontos alaptétel. Mert amikor a fenyítésen gondolkodunk, akkor mindig valami olyan jut az eszünkbe, ami biztos fájni fog. És az esetek nagyobb részében valószínűleg el is találjuk, tényleg fájni fog. És mindig, amikor nekünk valami fáj, akkor rögtön jön a kérdés, hogy miért büntet engem az Isten? Miért ver az Isten? Miért nem engedhette meg azt, hogy ez vagy az úgy alakuljon, ahogy szerettem volna? Annyit terveztem, annyi energiát belefektettem, és könnyebb a lelkének, hogy azt elrontja. Biztos büntet valamiért. Honnan jön ez a betegség? Mit rontottam el az elmúlt héten, hogy így megbetegedtem? Miért vesztettem el valakit, aki nagyon fontos a számomra? Én vétkeztem, ő vétkezett? Mivel érdemeltem ki az Istennek a haragját? Mikor valami fáj, akkor automatikusan ezek a reakcióink indulnak be. Hogyha nekem valamilyen fájdalmam van, az Isten biztos megbüntetett. De nagyon fontos, kedves testvérek, hogy az alapelv az áll. Nincsen immár semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten az én bűneimet nem én rajtam bünteti meg, hogyha Jézus Krisztus áldozatát a magaménak tartom. Hogyha én elfogadom azt, hogy Krisztus a kereszten meghalt, értem, miattam, helyettem, akkor ez azt jelenti, hogy semmilyen módon nem találkozom az Isten ítéletével. Az Isten haragja számomra egy ismeretlen fogalom. Egy olyan dolog, amit nem fogok soha megtapasztalni. Az Isten haragját kétszer nem lehet kiönteni. Egyszer kiöntötte, ott a kereszten, minden bűn miatti haragját kiöntötte, tökéletesen, maradék nélkül, az utolsó cseppig, és erről beszél a keresztnek minden borzalma. Viszont ez azt jelenti, hogy semmi nem maradt már a haragnak az edényében. Az utolsó csepp is kifolytott a kereszten. Jézus elhordozta. Mi, akik Krisztusban bízunk, akik azt mondjuk, hogy ő a mi megváltónk, ezek szerint ettől szabadok vagyunk. Nem ismerjük meg az Isten haragját. Mégis, ahogyan éljük az életünket, hát nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy minthogyha ez a valóságban máshogy lenne. Mégis érnek bennünket kudarcok, veszteségek, betegségek. Akkor mi a baj? Nem szeretném annyira leegyszerűsíteni a kérdést, hogy amikor engem fájdalom ér, akkor ez ítélet nem lehet, hanem biztos az Isten nevelő, fenyítő munkája. Azt gondolom, hogy sok oka lehet annak, hogyha bennünket fájdalom ér. A Biblia arra tanít, ne is annyira az okokat, hanem inkább a célokat keressük. Isten valamit szeretne kimunkálni bennünk. Elképzelhető, hogy az Istennek a nevelő, fenyítő munkája, mint ahogyan mi is neveljük a gyermekeinket, és szeretnénk őket valami felé terelgetni, nyesegetni. De az is elképzelhető, hogy valamilyen próbába állít bennünket Isten. valamilyen lehetőséget ad nekünk arra, hogy őt a nehézségeink között is megjelenítsük itt ezen a földön. És ki tudja, hányféle oka lehet még ennek. De itt most konkrétan a Szentírás erről az egy okról beszél bővebben, ez pedig az Isten fenyítő, nevelő munkája. És mivel az ige beszél róla, ezért én is fontosnak érzem, hogy beszéljünk róla. Miután tehát az alapelvet rögzítettük, nem ítélet, utána gondolkodhatunk tovább a fenyítésen. Azért van fenyítés, mert szükséges. A fenyítésen mindig akkor van szükség, amikor valamiféle félrefordulás következik be. Valamiféle elhajlás van az embernek az életében. Nem feltétlen egy konkrét bűn miatt, mert ezt is szeretjük ennyire feketén-fehéren látni. Mi volt az a bűn, amivel én most elfordultam az Istentől? Mi az, amiről az Isten szeretne leszoktatni? Azt gondolom, nem ennyire egyszerű. Nem feltétlen egy konkrét bűn miatt történik, hanem valamiféle helyreigazítás céljából. Istennek a nevelő munkája egy olyan folyamat, amivel szeretné előrevinni az életemet az Isten által elképzelt cél felé. Hát a végső célt azt tudjuk, a Krisztushoz való hasonlóság, a Krisztus képűség. És ezt a Szentlélek ki is munkálja bennünk. Isten számunkra álmodott egy tervet, és ahhoz, hogy ez a terv megvalósuljon, ahhoz az ő nevelő munkájára szükség van a mi életünkben. Salamon volt az a király, akinek az életének egy bizonyos jelenetébe itt belepillantottunk. Őről azt kell tudni, hogy Izraelnek a harmadik királya. Saul volt az első, aki jól indul, az Isten választja őt a népe élére. Jól indul, de nagyon hamar elhajlik, és onnantól kezdve az Istennel nem áll helyre az ő kapcsolata. Nem keresi az Isten akaratát, homlok egyenest az ellenkező dolgok után szalad, az Isten ellenségévé válik. Isten őt eltávolítja a trónról, és Dávid lesz a következő király, akiről pedig azt mondja, hogy az Isten szíve szerint való király, aki nem tökéletes, nem bűntelen, tudjuk, hogy nagyon-nagyon csúnya bukásai is vannak, viszont a bukás után mindig jön valamiféle bűnbánat, megbánás, helyreállítás. Király létére tud megalázkodni, tud böjtölni, bűnbánatot tartani. És Isten pedig mindig felemeli őt. Dávid az, akivel Isten szövetséget köt, és a lekcióban olvasott igerész, az őnek is szól, amikor Isten ígéretet tesz arra, hogy az ő trónja örökre meg fog állni. Hogy utána, miután ő leteszi a lantot, majd a fiát fogja fölemelni. És a fiának a trónját megerősíti. És majd templomot is épít a fia Salamon, és az ő uralma mindig megmarad nemzedékről nemzedékre. Salamon is nagyon jól indul. Salamon, mikor Dávid apja halála után trónra kerül, akkor olvassuk a Szentírásban azt az imádságát, ahogyan ő kezdi az uralkodását. Isten meg is jelenik neki. És amikor Isten megjelenik neki, és megkérdezi, hogy mi a kívánsága, akkor Salamon nagyon alázatos, és nem gazdagságot kér, nem az ellenségének a fejét kéri, hanem bölcsességet kér. Azt mondja, itt van egy nagy nép, ezt mostantól én fogom vezetni. Kicsi vagyok hozzá, kevés vagyok hozzá, te adjál hozzá bölcsességet. Enélkül ki tudná kormányozni ezt a nagy népet. Salamon megnyeri Istennek a kegyelmét, és Isten valóban nagyon bölcsé teszi. Híressé is válik Salamon erről, hogy olyan bölcsességet adott neki Isten, hogy messze földön híres volt, távoli országokból jönnek őt hallgatni, azt a sok bölcsességet, amivel Isten meggazdagította. Salamon tehát jól indul, alázatos, vezeti az ő népét is az Istennel való kapcsolatban. Mikor felépíti a templomot, szóról-szóra olvasjuk azt az imádságot, amit elmond a nép füle hallatára. Ő vezeti a templom átadáson az imádságot, és ott áll leplezetlenül az Isten színe előtt, és ott áll a nép vezetőjeként. És imádkozik ezért a népért, imádkozik az Isten kegyelméért, és nincsenek illúziói, tudja azt, hogy eljön majd az az időpont, amikor ez a nép elfordul az Istentől. Jönnek kudarcok, jönnek vereségek, lesznek csapások, És már előre imádkozik azért, hogy na, amikor majd ezek a csapások érnek bennünket az Isten fenyítése nyomán, akkor legyen megtérés. És amikor majd a mi utódaink megtérnek, akkor te fogadd vissza őket, Istenünk. Hallgass meg őket. Vont közel magadhoz. Salomon tehát nagyon jól indul. Igen ám, de ahogy telnek múlnak az évek, van egy olyan kérdés, amire nem figyel. Istennek nagyon fontos rendelkezése volt ez, hogy az övéi, azok ne keveredjenek össze bálványimádókkal. Ne kötődjenek olyan házasságok, amikor egy hívő ember, bálványimádó, idegen Isten hívő házastársat keres magának. Salamonnak ez nem jelentett olyan nagyon sokat. Ő egy politikus volt. És abban az időben tudjuk, hogy a politika az már csak ilyen volt. Kellettek a pecsétek, hát egy házasság milyen jó pecsét. Lehet így barátokat, családtagokat szerezni a különböző idegen népek politikai elitjéből. Salamon nagyon gyakran használta ezt a pecsétet, úgyhogy hát azt olvassuk, hogy volt 700 felesége és 300 másodrangú felesége, és ezeknek a nagy része pogány volt. És beindul egy olyan tendencia, ami hát aztán szépen lassan elfordítja Salamonnak a szívét. Ugye idegen nőkkel, idegen szokások járnak. Azért mégis, hogyha egy házasság kötődik, akkor csak megismerem valamennyire azt a másikat, akivel össze akarok házasodni. Megismerem a kultúráját, akkor már tiszteletben is tartom valamennyire a másikat, mégsem sérthetem meg. Megismerkedik az idegen szokásokkal, és az idegen szokásokkal együtt járnak az idegen istenek. És ezt olvassuk a Szentírásban, hogy Salamonnak, ennek az eredetileg istenhívő, alázatos királynak a szívét egyszer csak elfordítják ezek az idegen feleségek az élő Istentől, és Salamon már nem csak nézi azt, hogy ők bálványimádó életet élnek, hanem ő maga épít bálványszobrokat, bálványtemplomokat, és maga is ott végzi a bálványisten tiszteleteket. Elhajlás. Egy rossz irányba fordulás. És azt látjuk, hogy szükséges a fenyítés. Valamilyen módon szükséges ezt helyre tenni. Lehetne mondani, hogy igen, ezt nem szabad. Nem tudja, Salamon. Nem hallotta még soha az igét? Én az Úr vagyok a te Istened, ne legyen neked idegen isteneid én előttem. Fejből tudja. Ne készíts magadnak semmiféle Isten szobrot. Ne imád és ne tiszteld azokat. Nem tudja Salamon? Gyermekkora óta tudja. Hányszor hallotta? Hányszor figyelmeztették azóta? Nincsen foganatja. Szükséges a fenyítés. Kedves testvérek, sokszor vagyunk mi is így ezzel, hogy tudjuk, mi az Isten akarata. Sokszor az, amiatt tipródunk, hogy mutassa már meg Isten a következő lépést. Mert ebben az élethelyzetben nem tudom, hogy mi lenne a szerinte való folytatás. De nagyon sokszor nem ez a problémánk, hanem éppen az, hogy tudjuk, hogy mi az Isten akarata az életünkre nézve. Tudjuk azt, hogy hol vannak azok a pontok, ahol nem az Isten dicsősége a fontos a számunkra, hanem vagy a saját érdekeink, vagy a saját kívánságaink, vagy a saját előmenetelünk, és valahogy úgy érezzük, hogy ez összeütközésben van az Isten akaratával. Hát Isten úgyis majd megbocsát. És akkor olyan szabadon értelmezzük az Isten törvényét sokszor. Nem tudjuk, hogy mi az Isten akarata. Nagyon sokszor pont az a baj, hogy tudjuk, mi az Isten akarata, de mégis valamiért átlépjük. Szükséges a fenyítés. Van olyan, amikor maga a szó, maga az engedelmességre való buzdítás, az nem segít. És itt Salamon életében hát a fenyítésnek az ideje érkezett el. Hogyha szeretnénk tudni, hogy pontosan mivel járt ez a báványimádása Salamonnak, csak egy nagyon rövid kitekintés a jövőre nézve, nagyon világosan látszik, hogy a bűnnek következményei vannak. Salamon elfordul Istentől, és báványokat kezd el imádni. Az ő utóda már egy olyan, az a fia lesz, aki egy ammóni pogány nőtől származik, és ő követi őt a trónon. Ami Salamonnak még természetes volt a trónra lépéskor, hívő családból érkezve, az az ő fiának már egyáltalán nem természetes. És éli a maga életét, hozza a kudarcosabbnál kudarcosabb döntéseket, és pont Salamon fiának az életében történik az a, mondhatjuk így, hogy katasztrófa, ami a népnek a szakadásához vezet. Izrael népének a fénykora itt ér véget. Salamon volt az utolsó olyan király, aki még az egységes ország fölött uralkodik, és a fia életében következik az ország szakadás. Ez a szakadás az abból állt, hogy föllázadt a fia ellen a törzseknek a nagy része, egy törzs maradt meg, Júda, és először testvérháború volt a két nép között, volt mikor békét kötöttek, volt mikor háborúztak, de hosszú távon végül is a népnek a bukásához és fogságba viteléhez vezetett ez a szakadás. A bűnnek mindig következménye van, és hosszú távú következménye. És nem is biztos, hogy csak a mi életünkre nézve van következménye, hanem nagyon könnyen lehet, hogy a gyermekeink másolják a példát, és tanulják a reakciókat, és viszik tovább azt a hagyományt, amit a mi életünkben látnak. A bűnnek következményei vannak, Izrael életében ez maga a tragédia, a bukás. Szükséges tehát Istennek a fenyítése. Szükséges az a közbeavatkozás, amivel Isten utána nyúl ennek a királynak, és rajta keresztül utána nyúl az egész népnek. És amikor Isten közbeavatkozik, ugye elküldi a prófétát, és elmondja az ítéletet, most pedig kiszakítom a kezedből az országot, akkor nagyon fontos, hogy azt is tudjuk, hogy Isten ezt nem kegyetlenségből teszi, hanem a célja a megtérés. Azt gondolom, talán Istennek a legnagyobb ítélete az lenne, hogyha nem avatkozna közbe. Hogyha csak úgy elnézni tétlenül, hogy igen, elfordult tőlem, megy a maga feje után, akkor menjen. Gondoljunk csak bele, ha a gyermekeinket így nevelnénk, elfordult tőlem, nem hallgat rám, megy a maga feje után, már megint semmibe vette az én akaratomat. Hát akkor menjen. Milyen borzasztó ítélet lenne ez, akár mondjuk egy forgalmas út mellett lakva. Isten, mikor közbeavatkozik, mikor fenyít, akkor ennek a fenyítésnek a célja a megtérés. Sajnos nem tudjuk pontosan, hogy Salamonnak az életében ez hogyan történt meg. Hogy vajon volt-e igazi megtérés? Vajon milyen mértékig tudott ő visszafordulni Istenhez? Erről nem, tehát a történetekben már nem olvasunk, viszont a Prédikátor könyvében olvasunk egy nagyon érdekes verset. 7. fejezet, 25. 26. versét olvasom. Ez Salamon valószínűleg már idős korában írja. Amikor rászántam magam, hogy megismerjem, kifürkészem és kikutassam bölcsen a végső következtetést, tudva, hogy az oktalanság bűn és a téveigés esztelenség, úgy találtam, hogy a halálnál is keserűbb az olyan asszony, aki hasonló a vadász hurokhoz, a szíve háló, kezei pedig bilincsek. Aki kedves Isten előtt, az megmenekült tőle, de a vétkes a fogja lesz. Úgy tűnik, hogy Salamon értett a leckéből. Úgy tűnik, hogy Salamonnak összeállt utólag a kép. Nagyon fontosak voltak a szerelmek korában. Nagyon fontosak voltak az ezzel járó politikai előnyök. De utólag, amikor visszanéz az élete vége fele a döntéseire, akkor azt mondja, hogy a halálnál is keserűbb. Úgy tűnik, hogy Salamonnak az életében lehetett bűnbánat, lehetett belátás, lehetett visszatérés. És hogyha ez így volt, akkor az Isten nevelő, fenyítő munkája elérte a célját. Amikor Isten bennünket enged nehéz helyzetbe, amikor olyan időket élünk, amelyeket legszívesebben kihagynánk az életünkből, az első gondolat mindig az, hogy miért büntet az Isten. Erről már láttuk, hogy nem büntet. Ha az Isten büntetne, nem ez lenne a büntetése. Az Isten bűn ellen való haragja az az örök kárhozat. Ami ennél kevesebb, az biztos, hogy nem az Istennek a büntetése. Hogyha Isten nevel bennünket, ha Isten fenyít, hogyha úgy érezzük, hogy Isten most kemény kézzel bánik velünk, akkor fontos tudni azt, hogy terelgetni akarja az életünket. Akkor fontos tudnunk azt, hogy a cél nem a kisemmizés, nem a megszégyenítés, nem a megalázás, nem a rossz helyzetbe hozás, hanem a visszafordítás, a megtérés. Kedves testvérek, sokan vagyunk együtt, és mindannyiunknak, akik el tudjuk mondani azt, hogy Isten megállított bennünket az életünk vonalvezetésében valahol, és megkeresett, és utánunk nyúlt, és megértette velünk a megváltást, és az övéi vagyunk. Nagyon kevesen mondjuk ezt nagyon kevesen tudjuk ezt úgy elmondani, hogy ez akkor történt, amikor a legnapsütésesebb volt az életünk. Sokkal inkább valahogy akkor hajlunk arra, hogy az Isten hívó, megújító szavát megértsük, amikor egyébként valamilyen összetöretés van az életünkben. Fájdalmas, de az Isten nevelő, fenyítő, megújító munkája szükséges az életünkben. Végezetül viszont azt szeretném csak mondani, hogy ez nem az Isten nélkül történik, hanem Isten ott van a történetben. Van úgy, hogy szenvedünk, van úgy, hogy hívő emberként szenvedünk, olykor úgy, hogy nem is értjük, hogy miért, de az egészen biztos, hogy nem Isten nélkül való szenvedés ez. A kegyelem működik. Még ilyen végletes esetben is, amikor azt látjuk, hogy Salamonnak 1000 nője van, és szalad a bálvány szobrok után, és egy nép bukása következik majd az ő tetteiből. Még ilyenkor is, amikor az Isten fenyít, akkor ott van az Istennek a kegyelme. Az első, amit Isten mond neki, Dávidért, a te apádért, nem a te életedben történik majd ez a szakítás. És a másik, nem az egészet szakítom ki a fiat kezéből, hanem hagyok egy törzset. Megtörténik valóban Roboám életében az országszakadás, de marad egy törzs. Júda törzse. Istennek a kegyelméről beszél mindez. Arról beszél, hogy a történet megy tovább. Van további vonalvezetése az Isten népének, és élnek továbbra is az Istennek az ígéretei. Azt mondta Isten Dávidnak, hogy az ő trónja örökké fönnáll majd, hogy nem szűnik meg a királyság. Mindig Dávid utóda fog a trónon ülni. Ez ott akkor megtörténik úgy, hogy a fiának marad egy törzse, és király lehet fölötte, meg annak a fia is uralkodhat a fölött, a törzs fölött. És így tovább, évszázadokon keresztül. De hosszú távon, ugye ma már a Dávid trónján itt a földön nem ül senki, de hosszú távon mégis azt mondhatjuk, hogy Istennek az ígérete ma is áll. Azt mondta, hogy Dávidnak a trónja örökké fönnáll, és örökre Dávid utóda fog majd ülni rajta. Jézus Krisztus Dávid házából származik. Mi tudjuk már azt, hogy ki az a király, akire előre nézve szól ez a prófétai ígéret. Jézus Krisztus, aki az Isten fiaként eljön erre a földre, és nem látványosan uralkodik, de uralkodik. Amikor meghal, nem megölik, hanem azt mondja, hogy van hatalmam letenni az életemet, és aztán van hatalmam fölvenni az életemet. Hatalommal cselekszik. És amikor fölveszi az ő életét újra, és fölmegy a mennybe, akkor számunkra földről nézve úgy tűnik, mintha itt hagyná ezt a világot, valójában pedig az történik, hogy az Atya jobbjára ül, és a kezében van minden hatalom. Nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Jézus Krisztusnak az uralma örökkévaló. Az ígéret áll. Dávid trónja örökké állni fog. Dávid trónja ma is áll. Ma is uralkodik rajta Jézus Krisztus, az Isten fia. Ez a világ, ez nem vakon rohan valami felé, ki tudja mi felé, hanem az Isten fiának a kezében van. Az ígéret tehát fennmarad. Nem az egészet, egy törzs marad. Van maradék. És ezáltal az Isten terve megvalósulhat. Az Isten terve folytatódhat tovább. Ha az egy törzs nem maradna, nem lenne megváltás. De az egy törzs megmarad, és megy tovább a vérvonal. És Isten elkészíti azt, amikor az idő teljességében eljön az ő fia, Dávid utódaként. Munkálkodik tehát még az ítéletben, még a fenyítésben is az Isten kegyelme. És Salamonnak meg kell tapasztalni az Isten kegyelmét. Nem az egészet, egy törzs marad. Mi az alapja ennek a kegyelemnek? Hát hadd mondjam azt, hogy nem Salamon. Nem az az alapja, hogy csak 1000 felesége volt, és nem 1001. Nem az, hogy csak ennyi bálványistennek készített oltárt, és többnek már nem. Nem ez az alapja az Isten kegyelmének. A kegyelem alapja egy megkötött szövetség. Nem ő vele, hanem Dáviddal. Mi is így vagyunk ezzel. A kegyelemnek van alapja, a kegyelemnek az alapja, az egy megkötött szövetség. Nem mi velünk. Az Isten nem azért kegyelmes velünk, mert mi nem vagyunk annyira rosszak, mint amennyire lehetnénk. vagy nem vagyunk annyira rosszak, mint azok a mások, akik látványosabb bűnökben élnek. Az Isten kegyelme számunkra is adott, azért, mert egy szövetség az alapja. De ez a szövetség, ez sokkal korábban kötetett meg, mint hogy mi megszülettünk volna erre a földre. Ez az Atya és a Fiú közötti szövetség. Egy vér által megpecsételt szövetség. Akiket az Atya a Fiúnak ad, azok megmaradnak. Hát ezek vagyunk mi, akik bízunk ő benne, és hiszük azt, hogy ő a mi megváltunk, szabadítunk. A kegyelem alapja, tehát a szövetség. Az Istennek a kegyelme, az Isten fenyítése munkálkodik, szükséges, de még a fenyítésben is ott van az Istennek a kegyelme. Nem tudom, hogy most éppen mi az, ami a leginkább fájdalmas az életünkben. Lehet, hogy ez egy betegség, lehet, hogy egy veszteség, lehet, hogy egy gyász, lehet, hogy érthetetlen helyzetek, lehet, hogy a magány, lehet, hogy csalódottság. Nagyon sokan vagyunk, és nagyon sokféleképpen érezhetjük azt, hogy Isten változtathatna valamire a helyzetünkön, de benne hagy ebben. Nagyon fontos tudni, hogy Isten terelgeti az életünket. Ennek a célja a Krisztus képűség. Valamilyen módon formálni az életünket az ő tetszésére, az ő dicsőségére. És miközben azt érezzük, hogy fáj, a közben egy pillanatra se felejtsük el, az Isten ítélete nem a miénk, és az Isten kegyelme emiatt a szövetség miatt ott van még a nehézségek között is, van kegyelem. Mikor érezzük az Isten kezét, és azt érezzük, hogy miért nem emel ki innen Isten bennünket, mikor lehetne máshogy is, akkor mindig egy válaszút előtt állunk. Lázadhatunk, meg imádkozhatunk. Megsértődhetünk, rázhatjuk az öklünket, lehetünk elégedetlenek az Istennel, vagy elcsendesedhetünk, megalázhatjuk magunkat, és mondhatjuk, hogy Isten, most nem értelek. Nem tudom, hogy ezt miért engeded meg éppen az életemben. Ha akarod, mutasd meg. De ha nem is értem meg, akkor is végezd el az életemben azt a munkádat, amivel át akarsz formálni engem, és a saját képedre alakítasz. Luther jutott eszembe, a nagy reformátor, aki hát az egyház megújításának a nagy munkáját végzi, és vállalja ennek minden konfrontációját, és kiáll amellett, hogy kegyelemből van az üdvösség, és hogy ez a kegyelem egyedül Krisztus által lett megszerezve a számunkra. Vívja maga harcait, nagyon hősiesen, a tömegnyomásnak is ellenáll, az életével játszik, és az ő munkássága nyomán megújul az egyház, és közben pedig személyes veszteség éri, és nagyon súlyosan megbetegszik a kislánya. És Luther rázhatná az öklét, és nézhetne az ég felé, és mondhatná, hogy ezt meg mivel érdemeltem ki, hát nem a te ügyedben harcolok, Istenem. Nem a te ügyedet viszem előre. Most akkor ez meg miért? És helyette Lutheren azt látjuk, hogy imádkozik az ő kisgyermekével, könnyek között, de azzal a bizonyossággal, és elmondja neki, hogy és azzal a bizonyossággal, amit meg is tud osztani vele, hogy te most elmész innen ebből a látható világba, és az Úr Jézus Krisztus színe elé fogsz állni. Hogyan néz majd rá? Mit mondjál majd neki? És fölkészíti a gyermekét erre az elmenetelre. Nem az Isten ellen lázad, hanem az Istentől való alázattal való, hogy megpróbálja elfogadni ezt a helyzetet, és keresi benne az Istent. És még a legnagyobb veszteségben is azt a kegyelmet látja, hogyha ennek a földi életnek vége van, akkor is az Isten kegyelmében vagyunk. Kívánom azt, hogy Isten adjon a terhek és a fájdalmak, nehézségek, érthetetlen helyzetek között tőle való gondolatokat, utána való vágyódást, alázatot és őszinte imádságot, és tapasztaljuk meg az Isten kegyelmét és hordozását a nehézségek között is. Amen. Édesatyánk, hálát adunk neked azért a kegyelemért, amelyet megmutattál a kereszten. Hálát adunk ennek minden súlyáért, a drága voltáért, de az eredményes voltáért is. Urunk, legyen tiéd a dicsőség azért, mert az ítélet nem a miénk. És köszönjük, Urunk, hogy a te haragoddal nem találkozhatunk. Mégis megvalljuk neked, hogy sokszor nem értünk téged. Megvalljuk azt is, hogy sokszor az életünk nem olyan irányban halad, amely bennünket megnyugtatna. Sokszor gyötör bennünket a félelem a jövőtől, sokszor érnek bennünket veszteségek, akár visszafordíthatatlan veszteségek egy haláleset kapcsán, akár olyan veszteségek, amelyek pillanatnyilag nagyon fájdalmasak, de talán még helyrehozhatók, megszakadt barátságok, megromlott testvéri közösségek, családon belüli viták és veszekedések. Úrunk, megvalljuk neked, hogy sokszor nem tudjuk, hogy mit, miért engedsz meg az életünkben. És sokszor próbaterhes időben kétségbe is tudunk esni. Úrunk, kérünk téged most azért, hogy ha akarod, akkor mutasd meg, hogy mi a célja azoknak a nehézségeknek, amelyeket megengedsz az életünkben. De hogyha ezt nem akarod velünk minden mértékében láttatni, akkor csak azért imádkozunk, hogy hadd legyen a mi életünk a te munkaterületed. És valóban szeretnénk azt, hogy a mi életünk az olyan irányba haladjon, hogy rólad szólhasson. Látjuk a bűnnek a súlyát. Látjuk az elhajlásoknak, a nélküled való életszakaszoknak a kárát. És talán már személyes tapasztalataink is vannak, hogy milyen károkat okoztunk mi magunk, vagy akár hordjuk az életünkön azokat a sebeket, amelyeket mások okoztak nekünk tőled való elhajlásuk következtében. Úrunk, mi nem sebző életet akarunk élni. Szeretnénk a te képedre formálódni. Szeretnénk áldást hozni a környezetünknek. Szeretnénk téged képviselni ezen a földön. Kérünk téged, hogy formáld az életünket, hogy ezt a tőled való álmot megvalósíthassa. Úrunk, imádkozunk azokért, akik most éppen igazán nagy terhek alatt vannak. Imádkozunk azokért, akik gyászsal vannak a szívükben, friss veszteség miatt. Nagyon kérünk téged azért, hogy legyél te az, aki jelen vagy az ő fájdalmukban, és megmutatod, hogy a veszteségben is ott van a te kegyelmed. Hogy a csapás az nem a te haragod, meg nem a te büntetésed következménye. Hogy neked van hatalmad a te kegyelmed erőit is megmozgatni, és megmutatni, és hordozni őket. Kérünk téged, hogy vedd így körbe őket a te szereteteddel, a vigasztalásoddal. És kérünk azokért is, akik beteg ágyon fekszenek, vagy beteget ápolnak, vagy éppen nem fekszenek, de hordják magukban a betegséget. Kérünk téged, hogy erősítsed őket, vont közel magadhoz őket. Hadd hallják nagyon közelről a te hangodat, és a te hangod hadd legyen vigasztaló, bátorító, erősítő, és a kell helyreigazító szó is. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed megtapasztalható beteg ágyon, és kérünk, hogy ezt mutassad meg nekik is, és hadd tapasztalják meg a te hordozók szeretetedet a nehézségek között is. Kérünk téged az előttünk álló hétért, kérünk téged a hátralévő szabadnapokért, azt hadd tudjuk veled, és örömmel a te áldásaidat élvezve eltölteni, és aztán kérünk a munkanapokért is, hogy te gyere velünk, és hadd szóljon rólad az életünk, pihenésben is, munkában is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további áldott vasárnapot.